A viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Adásunk tartalmából. Ibrány adott otthont a helyi történet és családkutatók konferenciájának. 13. alkalommal rendezik meg a Stúdió Színházi Táncfesztivált Egerben, több ingyenes szabadtéri előadás is várja az érdeklődőket. Csak nem 1000 hallgatója van a Sárospataki Tokaj-hegyalja Egyetemnek. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Csaknem 1000 hallgatója van a Sárospataki Tokaj-hegyalja Egyetemnek. Dr. Kéri Szabolcs rektor az ünnepélyes tanévnyitón kiemelte, jól alakulnak az idei jelentkezések is. Reméli, hogy az elérhető szakok és képzések tovább fogják növelni hallgatóik létszámát.
Sikeres felvétel időszakot zártunk, most már 934 aktív hallgatónk van, ami megötszörözött létszámot jelent 2022 óta. Idén már a nappali képzésre is többen jelentkeztek, a pontszámok emelkedtek, az volt az alapelv, hogy 200 pont alatt senki nem kerülhet be az egyetemre. Tanítóképzés, borászképzés tekintetében a pontszámok nagyjából megegyeztek a nagy tudományegyetemek pontszámával, ami rendkívül büszkék vagyunk, úgyhogy optimizmussal válunk az új tanévelé. Agrárképzés, turizmus, vendéglátás, pedagógus képzés. Kétségtelen, hogy idén is a pedagógus képzés volt a legnépszerűbb, mint ahogy az országban mindenütt. A tervek kapcsán nagyon könnyű állást foglalni, hiszen egy nagy esemény lesz az egyetem életében. Idén befejeződik a főépület felújítása, úgyhogy a következő tanévet már a Lechner épületben kezdjük el. A hallgatók rendelkezésére áll számos ösztöndíj, ugye itt elsősorban arra kell gondolni, hogy az önkormányzatokkal van egy hosszú távú megállapodásunk, az András ösztöndíj, de a régió gazdasági szereplői is rendelkezésünkre állnak, és ösztöndíjakat biztosítanak a hallgatók részére. A tornatermünk működik, felújításra áll az is, a városnak van új sportcsarnokja, ezek a hallgatók rendelkezésére állnak.
Váberer György, az egyetemet működtető alapítvány kuratóriumának elnöke hangsúlyozta, sokat kell még fejlődniük, de az irány jó. A települések és vállalkozások összefogásával nagy fejlesztéseknek nézhet elébe a térség, melyben meglátása szerint fontos szerepe lehet a Tokaj-hegyalja Egyetemnek.
Arról beszéltünk korábban is, hogy hogyan tudnánk ezt az oktatást fejleszteni. Tehát még én azt gondolom, hogy ezen a területen még óriási lehetőségeink vannak. Nagyon fontosnak gondolom azt is, hogy az bejutási pontszám határba gyakorlatilag az egyetem megelőzte a környezetéből lévő többi egyetemnek a pontszámát. Na, ezen fogunk még dolgozni, hogy ez a pontszám határokat hogyan tudjuk följebb vinni, és hogyan tudunk még okosabb, még több diákot ide vonzani Sárospatakra. Azt gondolom, hogy Sátoraljaújhely és Sárospatak a következő években sokkal-sokkal szorosabban fog együttműködni. Ez egy óriási lehetőséget nyit mind a két város számára. A sárospatakiak döntöttek, egy új vezetést szeretnének. Az új vezetés megkeresett minket azzal, hogy hogyan tud az egyetem bekapcsolódni a városnak a kulturális, zenei, infrastruktúrális fejlesztésében. A mai kuratóriumi ülésünkön ez már egy napirendi ponton fog kerülni, tehát nagyon sok beruházást szeretnénk, hogyha ide települnek a tanárok, a diákok, akkor az nyilván el fogja indítani a turizmust. Tehát ezek mind-mind összefüggnek. Ha ezek a diákok, akik itt fognak végezni, és megszeretik ezt a környezetet, és közben fejlődik az infrastruktúra, építjük a 37-es utat, építjük a bicikli utakat, megőrizzük a kulturális rendezvényeinket, a értékeinket, akkor egyre többen fognak idejönni.
Ibrány adott otthont a helyi történet és családkutatók konferenciájának, amelyet idén 5. alkalommal szerveztek meg. A rendezvényen dr. Nagy Ferencről, a Levéltár nyugalmazott igazgatójáról is megemlékeztek, aki idén lenne 80 esztendős. A részletekről Román Ágnes művészettörténészt hallják.
A
tavalyi évben volt először, hogy ilyen 50-50%-ban online és helyszínen Kálmánházán szervezték meg, és Nagy István, a főszervező, úgy gondolta, hogy mivel dr. Nagy Ferenc, a levéltár nyugalmazott igazgatója, idén lenne 80 éves, akkor emlékezzünk meg őróla, és éppen ezért. Mert hogy neki azért nagyon nagy sikerei voltak itt a kutatásokban, akár az Esbóhalmi kutatásban, akár amikor még ő itt tanított, és történelem tanár volt, a gyerekeket rendszeresen kivitte ásatásokra.
Most pedig Tábori Tibor helytörténészt hallják.
A Lónyai család létrehozott három olyan tanyát Nagy-Erdőn, amely dohánytermesztéssel és gyümölcstermesztéssel foglalkozott, és ez egy jelentős jászságból beáramló néptömeget jelentett, aki Ibrányba telepedett le, és ezeknek nagy része ma is Ibrányban él a leszármazottak, illetve hát ezzel meghonosított olyan termesztési kultúrát, ami addig Ibrányban nem volt jelentős. Így ez főleg az almatermesztés, illetve amiről kevesen tudnak, hogy a mentatermesztés is. Ambrózi kezdte el itt a környéken termelni.
Nagy Istvánt, a Hét határon túl Családkutató Egyesület elnökét hallják.
Gerák nevezetű családi szálon van. Valamikor olyan 150-160 évvel ezelőtt itt született az ők nagymamám, és így kerültem igazából kapcsolatba elsőnek Ibránnyal. És azért is kerültünk ide, felkutattam a család egy részét, és amely ez megtörtént, gondolkoztunk egy olyan dologban, hogy például egy család találkozóban, itt ebben az évben, itt Ibrányban, erre sajnos nem került sor.
Végül Tomaszowski Beát, a levéltárost hallják.
Hogyha vannak jó információink, akkor nagyon szépen gördülékenyen vissza lehet követni. Viszont ugye tudjuk, hogy 1895 előtt csak egyházi anyakönyvezés volt, ezért, hogyha valaki evangélikus leszármazottja ma, akkor lehet, hogy evangélikus anyakönyvekben keressük, viszont ha valamelyik ág, valamelyik más felekezetből jött be, akkor azoknál az egyházaknál kell keresni, és így nehezebb a kutatás.
Idén immár 13. alkalommal rendezik meg a Stúdió Színházi Táncfesztivált Egerben. Ezúttal szeptember 25-e és 29-e között. Laskó Balázs színházigazgató elmondta, a teátrum 1986-os újraalapításának 38. évadát kezdik. S már 13-jára szervezik meg a fesztivált. A Gárdonyi Géza Színház stúdió színpada mellett a nagy színpad és a dobótér is otthont ad a programoknak, részletezte a színházigazgató.
Rendkívüli öröm és büszkeséggel tölt el engem személy szerint is, de azt gondolom az egész társulatot, hogy egy ilyen Észak-Magyarországon ritkaság számba menő, sőt egyedi fesztiválnak adhatunk otthont. Nyilván a GG Tánc Eger tagozati együttes, tehát része a Gárdonyi Géza Színház társulatának. A miénk. Tehát ez a fesztivál, ez a Gárdonyi Géza Színház fesztiválja, amelyet a GG Tánc Eger tagozati együttesünk rendez, és annak vezetője Topolánszky Tamás hívta életre annak idején 2012-ben, amikor is ugye első alkalommal hagyományteremtő szándékkal indítottuk útjára ezt a fesztivált. Tehát azóta az a sok-sok siker, sok-sok együttes, amely itt bemutatkozott ezeken a színpadokon, hiszen minden alkalommal a nagy színpadon is, annak ellenére, hogy stúdiószínházi fesztiválról beszélünk, de a nagy színpadon is vannak és voltak is mindig produkciók. Igaz, a döntő számban a stúdiószínpadon, de azért a nagy színpadot is bevontuk, és nagyon fontos, hogy a tánc műfaja, amely 2009 óta vált hagyománnyá, vagy indult útjára, és próbált hagyománnyá válni Egerben, ezeken a színpadokon, hogy ez az utó életeit biztosítani tudjuk, ez egy nagyon komoly kihívás számunkra, és azt gondolom, hogy Eger közönségét is bevonva, tehát szélesítenünk kell azt a skálát, amellyel a közönség elé lépünk, tehát nem csak próza, hanem tánc is, nem csak a zenésben, nem csak musical, operett, meg zenés vígjáték, hanem tánc. Arról nem beszélve, hogy a táncszakozatunk jelenléte olyan minőségi javulást jelent a különböző zenés produkcióink hátterét illetően, amellyel nagyon kevés vidéki színház rendelkezik. És így minden produkciónk, amelyben ők jelen vannak, gyermekelőadástól minden műfajon át, az mind-mind olyan magas színvonalat jelent, amely a színházunk nagyon nagy gazdagítását szolgálja és örömünkre szolgál.
Topolánszky Tamás, a GG Tánceger vezetője, a program megálmodója kiemelte, a nyitó és zárónapon ingyenes szabadtéri programokra várják az érdeklődőket.
6 NKA által támogatott fesztiválja van Magyarországnak, és többek között ez is az egyik. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez jelzi a minőségét az egésznek, illetve a folyamatosan fejlődő produkciók. Most ugye idén kimegyünk a Dobótérre is, nyitó vagy záró eseménnyel is. Szeretettel várunk mindenkit. Az egyik a szerdán lesz 5 órakor, majd 9.25-én, és 9.29-én vasárnap pedig egy dél-koreai együttest láthatnak este. Egy fashion show-val szerintem érdemes kilátogatni, és ezen kívül természetesen a nagy színpadon is, meg a stúdiószínházban is várjuk szeretettel nézőinket. Én mindig minél színesebb beszéltek, és az aktuális Magyarországon esetleg Egerből nem elérhető produkciókat próbálom idehozni, hogy minél gazdagabb és színesebb képet kapjon róla a város. Ebben van kortástánc, néptánc, mindenféle bázisú előadás van. Mindig színes. Eleve a Dobótéren szeretném megmozgatni a helyi iskolákat is, meg a Lajtát, mi is föllépünk, és különféle közös mozgás is lesz majd a közönséggel, nem kell megijedni ettől a dologtól, tehát minden barátságos lesz, és minden a táncért lesz, és ebben már például színes képet kaphatunk abban, hogy Egernek milyen a tánc élete. Aztán utána pedig, hogyha bejövünk a színházba, akkor megnézhetjük, hogy jelenleg az országban milyen produkciók futnak. Van egy bázis közönsége az egésznek, tehát olyan, akik életemben egyébként például színházi, nagyszínházi előadásban nem látok, de a fesztiválon évek óta mindig látom, hogy ott van. És még ezek nem is csak fiatalok, hanem van benne idősebb korosztály is, meg középkorú is. Ez nagyon érdekes számomra is, de jönnek és szeretik, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Meg azért, hogy mondjam, szerintem nagyon nagy dolog, hogy nem kell érte elutazni, hanem milyen produkciók ide érkeznek a városomba.
A GG Tánceger minden évben saját produkcióval lép fel a Stúdiószínházi Táncfesztiválon, ez idén a Fehér Lófia táncmese lesz. A nagy színpadon előadott produkcióhoz idén különlegesség, hogy gyermekek rajzait használják a díszlethez.
A helyi iskoláknak földobtuk a témát, hogy nagyon szeretnénk, hogy ebben a téma Fehér Lófia mese témájában rajzokat készítenének. És nagyon sok rajz érkezett, több mint 100 alkotás érkezett a gyermekektől, és ez lesz majd az egész darabnak a díszlete tulajdonképpen. Úgy projektáljuk az egészet, hogy a bizonyos eseményekhez, a történetben úgy jelennek meg, hogy mindegyik nagyon kifejező, és csodák születtek, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon boldog vagyok, hogy így meg tudtuk mozdítani a gyermekeket.
Kedves hallgatóink, most az időjárásról. Az ország keleti felén még felhőtlen időre számíthatunk, de a Dunántúl fölé már fátyol felhők érkeznek. Hajnalban elsősorban a tavak, folyóvölgyek mentén kötfoltok képződhetnek. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 7 és 12 fok között várható. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra keretében készült 2024. szeptember 22-én. Búcsúzik a hírszerkesztő bemondó Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai adásunk tartalmából. Bemutatjuk a Mezőkövesdi Szent István Katolikus Általános Iskola tanévkezdését. Foglalkozunk a leégett Miskolc-Tapolcai barlangfürdő kilátásaival. Megújul Miskolc 20 emeletes néven ismert toronyháza. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk ma önöket. Tartsanak velünk!
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
7 új óvodában kezdődött meg a nevelési év az Egri Főegyház megyében idén. Az Úr ajándéka a gyermek. A Magyar Katolikus Egyház országunkban 126 óvodát újított fel, illetve hozott létre az elmúlt években, amelyből 55 új építésű. A beruházások 13 ezer óvodai férőhelyet érintettek, ezen belül 4 ezer új férőhely jött létre. Az Egri Főegyház megye a magyar kormánytól kapott támogatást, a Magyar Katolikus Egyház Országos Óvodafejlesztési Programja támogatási cél megvalósítása érdekében a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT közreműködésével használta fel. Ennek köszönhetően az Egri Főegyház megyében számos óvoda felújítása mellett új óvodák épültek és épülnek. Összesen 32 óvodát érint a program, amely 20 új óvoda épület létesítését jelenti. 2024. szeptemberében 7 településen összesen 21 csoportban kezdik új óvodában a nevelési évet a gyermekek és az óvodapedagógusok, valamint segítőik. Az építési munkák eredményes befejezése után tehát új óvoda létesült Fegyverneken, Jászberényben, Mezőkövesden, Ózdon, Sajó-Szentpéteren, Szerencsen és Vámosgyörkön. Nyeste Istvánt, a Mezőkövesdi Szent István Katolikus Általános Iskola igazgatóját kérdezzük az új tan és nevelési év kapcsán.
Elkezdődött az új tanév itt Mezőkövesden is a Szent István Katolikus Általános Iskolában. Egy régi katolikus iskolában beszélgetünk, de ahogy jöttem be az épületbe, egy szép épületbe léptem be. Az elmúlt nyáron milyen fejlesztések valósultak meg itt az iskolában? Milyen infrastruktúra várta vissza a diákokat és a pedagógusokat is?
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Valóban az iskolánk nagyon szép, karban van tartva, ez mind a fenntartónak köszönhető, hiszen ahogy korábban említettem, ez az Egri Főegyház megye tulajdonában is lévő épület. A nyáron pedig főleg ilyen belső felújítási munkálatok zajlottak, burkolatot cseréltünk a főzőkonyhánkban, szennyvízvezetéket cseréltük, mert az már több mint 30 éves volt. Ebédlőben burkolatot cseréltünk, és néhány tantermet, pontosan 7 tanteremben a parkettát újította föl. A vállalkozó erre több mint 20 millió forintot költött a fenntartó, biztosított számunkra.
És újdonság ebben a tanévben, hogy egy katolikus óvodával is gazdagodott a település, ennek a történetéről szeretném kérdezni, előzményeiről, ugye szép nevelett Boldog Gizella.
Igen, igen. Valóban nagyon régóta városunk óhaja valósult meg az idén, hogy egy katolikus óvodát is, így az oktatás minden szegmensében tudunk most már katolikus szolgáltatást, idézőjelbe szolgáltatást biztosítani a gyermekeknek. Nagyon hosszú ideje vártunk erre, és hát megint csak azt tudom mondani, hogy érsek atya jó voltából megépülhetett a gyönyörű szép új épület, több mint 700 millió forintot költött rá Főegyház megye, és nagyon modern, nagyon szép, tiszta, korszerű környezetbe várjuk a gyermekeket.
Hány gyermek kezdte itt most a nevelési évet az óvodában, illetve hány csoportban?
40 gyermek kezdte nálunk el a nevelési évét, 2 csoportba osztottuk őket. Ugye nagyon nehéz ilyenkor nevelési év, mondjuk elején vagyunk, de ugye már a szülők eldöntik, hogy ugye április-május hónapban be kell íratni a gyermekeket az óvodákba, és nagyon sokan jelezték, hogy hozzánk fogják hozni, de így a nyár végére, mikor már elkezdődött volna a munka, akkor ugye felhívtuk a szülőket, ők már mondták, hogy sajnos elkezdték egy másik óvodába, és onnan már nem akarják kiszakítani a gyermekeket, ez teljesen megérthető, tehát semmi gond, úgyhogy így kezdjük 40-nel, tökéletes, 2 csoportban, nagyon jó csoportokkal, majd felmenő rendszerben reméljük, hogy előbb-utóbb beteljesíti a 4 csoportos óvoda célkitűzését.
És akkor elsősorban helyi gyermekek járnak ide?
Igen, nagyon-nagyon nagy számban a helyi gyermekek járnak ide. 1-2 vidéki van, ők pedig olyan megfontolásból, hogy már előre gondolkodnak, hogy a katolikus iskolába szeretnék a gyermekeiket, hozni, és akkor így reményeik szerint bejuthatnak a katolikus iskolába. Bocsánat, hogy ezt a szót használom, csak ők szokták ezt mondani, hogy így be tudnak jutni, mert azért a katolikus iskoláról is ejtenék még azon kívül egy pár szót, hogy 19 osztályunk van. Tehát ilyen sok osztály még sosem volt. Alsóban majdnem mindenhol 3 osztály van. Szinte elképzelhetetlen, hogy már ezt a megújult épületrészt is kezdjük kinőni, tehát nem tudom, hogy a következő éveknek mi lesz a tendenciája, de most már a határán vagyunk a teljesítő képességünknek, úgyhogy ezért is mondom, hogy a szülők már úgy helyezkednek, hogy jövőre vagy a későbbiekben a katolikus iskolába tudjanak jönni, és ezért is választják a katolikus óvodát.
Igen, de ugyanakkor nevelés szempontjából ez a folytonosság mindenkinek jó.
Így van, természetesen. Erre törekszünk mi is egyébként, tehát a továbbtanulásnál is azt preferáljuk, hogy a gyerekek katolikus középiskolába menjenek tovább tanulni. A környéken nagyon sok jó katolikus középiskola van, úgyhogy ezt támogatjuk, akár helyben is van már ugye katolikus középiskola. Ezért is mondtam, hogy most már a köznevelésnek minden szinterén megvagyunk.
Érsek úr, erre a tanévre a Jöjjetek, imádjuk az Urat mottót hirdette meg, ugye, ami az Egri Bazilika homlokzatán olvasható. Ez az önök tanrendjében, tanévi beosztásában milyen módon jelenik meg?
Azt azért előjáróban el kell mondani, hogy akik hozzánk hozzák a gyermekeket, azoknak a szülőknek a nagy többsége, ugye mondjuk így az átkos rendszerben, illetve azoknak a szülei az átkos rendszerben éltek, ahol nagyon kevés ismeretük van a vallásról, az egyházról, a hitünkről, tehát nagyon sok missziós feladatunk van. Ezt próbáljuk megvalósítani, amikor olyan programokat szervezünk, közös családi miséket vasárnaponként, osztályonként, rózsafűzér imádkozásokat, keresztúti ájtatosságot, amit közösen tudunk végezni a szülőkkel, hogy a szülőket bevonjuk minél inkább, közelebb hozzuk a Jóistenhez, hogy visszataláljanak, mondjuk így, visszataláljanak az utat. Persze ezek nagy szavak, hiszen mi csak pedagógusok vagyunk, tehát nem az elsődleges feladatunk, de ez is egy fontos küldetés az iskolának. Ezen dolgozunk, ebben az évben is ezt fogjuk tenni.
Itt a diákoknak milyen rendszerint van osztálymise, iskolai mise, tehát így egy kicsit a hit életét az iskolának bemutatni kérem.
Az iskolánkban van kápolna, saját kápolnánk van, bár gyönyörű szép templomunk szemben van az iskolával. Minden héten úgy van az iskola órarendje, hogy a kedd első óra az osztályfőnöki óra, és akkor megyünk sorba, minden egyes osztály a kápolnába osztálymisét tart. Tehát ahogy sorra kerül, ez éves szinten 2 vagy 3 alkalommal, tehát ez a legfontosabb, és az előbb említettem az osztálymisét, akkor viszont a szülőkkel, nagyszülőkkel, testvérekkel együtt egy vasárnapi misét plébános atyával megszervezzük. Őkértük is imádkozunk, a családjaikért.
Természetesen gondolom, tehát az egyházi ünnepeket az iskola keretein belül megünneplik, osztályon belül.
Természetesen, el is felejtkeztem róla, nyilván a nagy egyházi ünnepeink előtt mindig van lelki gyakorlat, lelki nap a gyerekeknek, amikor akár előadásokkal, kézműves foglalkozások, gyónási lehetőség, keresztút, attól függ, melyik nagy egyházi ünnepünkhöz kapcsolódik, próbálunk felkészülni az ünnep méltó megünneplésére. Tehát ezek mind benne vannak. Rózsafűzér, ugye október hónap, a rózsafűzér hónapja, minden nap mi teljesítünk a templomban szolgálatát, tehát a hétköznapokon a gyermekek olvassák elő az imákat.
Ebben a tanévben különösen nagy figyelmet fordított a média is a iskolai mobiltelefon használatára, vagy nem használatára, és hogy milyen célra használják ezt a diákok elsősorban erre. Az önök iskolájában mi a gyakorlat?
Mondhatnám nagyképűen, mi megelőztük a korunkat, mert már nálunk több éve nem lehet behozni. Most nem tudom pontosan az évszámot, de nagyságrendek közel a 10 évhez elhatároztuk, hogy nálunk a gyermekek a telefonjukat le kell, hogy adják a portánál. Úgyhogy ebből a szempontból nekünk nagy változást nem jelentett ez a tanév. Akkor is azzal a célzattal indítottuk ezt az egészet, hogy a gyerekek ne úgy kommunikáljanak, hogy egymás mellett állnak, mint néhány mai fiatal, hogy SMS-be küldi át, amit mondanak, ha nem szóban, nem beszélgetnek, nem kommunikálnak egymással, csak elküldenek valami üzenetet. Tehát itt az iskolában senki nem használhatja. Természetesen, hogyha valakinek van valami problémája, hogy rosszul érzi magát, kikérheti a telefonját, felhívja a szüleit, hogy nem érzi jól magát, vagy valami másra van szüksége, de utána a telefont vissza kell szolgáltatni, tehát órán nem lehet náluk a telefon. Abban az egy esetben, hogyha esetleg egészségügyi érintettség van a gyermeknél, tehát például a cukorbetegek, a súlyosabb cukorbetegeknek folyamatosan ellenőrizni kell a cukorszintjét, és ezt az eszköz és a mobil eszköz használatával közösen, de ők sem használhatják egyéb dologra a telefonjukat.
Amit még láttam itt az önök honlapján, hogy ökoiskola is ez az iskola, ez miben nyilvánul meg, milyen programokat szerveznek?
Nem csak az, hogy ökoiskola, tehát a érsek, hogyha mindig elmondja, hogy a környezetünk védelme, a teremtés védelmi programok, azok nagyon-nagyon fontosak az emberiség, a gyermekek számára. Ezt szerint próbáljuk mi is a programjainkat kialakítani. Éves szinten sokfajta teremtésvédelmi programunk van, az udvartakarítás, környezettakarításon kívül a szelektív hulladékgyűjtés, a szárazelem gyűjtés megvalósulásán kívül talán mondhatom azt, hogy nálunk a újrahasznosítás is, tehát a papír hulladék gyűjtését például, amikor engedi a éppen aktuális törvény vagy rendelet, akkor mi mindig szoktunk szervezni tavasszal teremtésvédelmi napkeretében papír hulladék gyűjtést, amely egyrészt a újrahasznosítás segíti, hogy minél kevesebb fát vágjanak ki, másrészt pedig hát nem utolsó sorban egy kis bevétel is az iskolának, vagy az alapítványnak, amelyből tudjuk az iskolát még jobban fejleszteni. Általános iskolában 411 gyermekünk van. Pár évvel ezelőtt még 377 volt, most ideig futottunk föl, és nem tudjuk, hogy ha így fogunk növekedni, mi lesz a vége.
És végül ettől a tanévtől mit vár? Lesz-e valamiben különleges ön szerint ez a tanév? Milyen lendülettel indultak neki ennek a 24-25-ös tanévnek?
Ó, a lendületet tetszik kérdezni. Elindult az iskola. Mondjuk így össze lehetne foglalni, hogy elindult az iskola. Nyilván személyek között is nagy különbségek vannak, de a gyerekek között is óriási különbségek, hiszen egy elsős, egy másodikos, egy harmadikos nagyon várja, hogy elkezdődjön iskola. Egész nyáron otthon a szüleivel, nagyszüleivel töltött az időt, és már annyira szeretett volna gyerekek közé, legalábbis a gyermekek elmondása szerint. De ha megkérjük egy hetedikes vagy nyolcadikost, ő nem annyira várta, nem olyan nagy lendülettel várta ezt az iskola kezdést, bár nyilván ő náluk is a barátok találkozása, ez egy pozitív élmény, de hát mindegyik korcsoportnak megvan a saját nehézsége, a továbbtanulástól kezdve, sok mindenen keresztül, tehát nagyon változó. Én azt gondolom, hogy a pedagógusok, és ezt is mondtam el a kollégáimnak, hogy mindig várják egy picit, várják a tanévet azért, mert újra kezdhetünk valamit, egy gyönyörű feladatot kezdhetünk, megpróbálhatunk esetleges hibáinkat kijavítani, egy új lehetőség, hogy még tökéletesebben, még jobb munkát végezzünk. Én biztos, hogy a legtöbb pedagógus így gondolja, hogy egy új lehetőséget kapott a Jóistentől, hogy még jobban, még jobb munkát végezhessen.
Köszönöm szépen, akkor ehhez adjon elégséges kegyelmet a mindenható Isten, és Isten áldja önöket az új tanévben, és önnek is gratulálok így a Szent Gellér díjas pedagógusukhoz.
Köszönöm szépen.
A barlangfürdő újjáépítéséhez érkező felajánlások fogadására már működik az a bankszámla, amelyet Veres Pál Miskolc polgármestere és Tóth Szántai József megválasztott polgármester egyeztetése után nyitott az önkormányzat. Veres Pál már jelezte is, hogy 100 ezer forintot utal a számlára. Mint ismert, a tűz szeptember 6-án este a barlangfürdő gyógyterápiás részén, az akvaterápián keletkezett zárás után. A lángokat több város tűzoltó egységei fékezték meg, de az utómunkálatok még szombat reggel is tartottak. Személyi sérülés nem történt, de az épület súlyos károkat szenvedett. A barlangfürdő jövőjéről Szendrei Mihály, a Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület elnöke adott tájékoztatást.
Minden dolognak, ami történik, végül is biztos van valami célja, hogyha ilyen nagyon spirituális akarnék lenni, mert máshoz most hirtelen tud nyúlni, hiszen a tűzoltók áldozatos munkájának hála, hogy egyébként csak a tetőszerkezet sérült, idézőjelben csak, persze nem tudunk pontos adatokat, de úgy tűnik, hogy a tetőszerkezet az, ami igazából sérült, és ez egy más állapot, mint az, hogyha az egész fürdő gyakorlatilag leégett volna, meg semmisült volna, mert sajnos voltak ilyen hírek is, vagy legalábbis ilyen téves hírek, terjesztések, viszont a mostani helyzet talán egy picit nyugodtabb a tekintetben, hogy gyorsan el tudták állítani a tüzet, és így nem akkora a sérülés, nem akkora a kár, és az is nagyon örömteli, hogy mind a városlakók, mind a civilek, mind a városvezetés, én azt látom, hogy egyet akar, és egy olyan összefogás kezd kialakulni, amit mi egyébként pártolunk, és kezdeményezünk, és gerjesztünk, hogy amellett, hogy látjuk a problémát, és látjuk, hogy ennek milyen következményei lehetnek, azért ezt próbáljuk minimalizálni. És próbáljuk azért azt is most különösen kommunikálni, hogy Miskolc a barlangfürdőn kívül is tartogat még lehetőségeket. Tehát én azt gondolom, hogy még nincsenek adataink erre a szezonra, de ha valaki csak kisétált a nyáron bármelyik nap, akkor azt láthatta, hogy Tapolca népszerű, Tapolcánra sokan látogatnak ki, helyiek is, nem helyiek is. Véleményünk szerint a júniusi adatokból kiindulva az látszik, hogy ott még ugyan egy nem számottevő növekedés, de semmiképp se csökkenés mutatkozott. Én a legtöbb szolgáltatótól azt az információt kaptam, hogy alapvetően jól sikerült a szezon. Ez azt jelenti, hogy nagyságrendileg teltházal mennek a tapolcai szolgáltatók, és éppen ezért egy nagy öröm volt, hogy végre egy olyan évünk van, végre egy olyan szezonunk van, ami már nyugodtan működik, és tudunk építeni az újonnan létrejövő, vagy már létrejött attrakcióinkra is, hogy még színesedjen, még vonzóbb legyen a város, még színvonalasabb, még attraktívabb legyen az ide látogatók számára, és persze még több turistánk legyen. Hogy mi a megoldás. Tehát, hogyha azért itt egy fürdőbezárással számolunk, nem mindegy, hogy mire gondolunk. Tehát, hogy lehet úgy értelmezni egy fürdőbezárást, hogy tragédia, de lehet úgy is értelmezni, hogy ez egy átmeneti állapot, egy lehetőség a jövőre nézve. Hogy meg tudjon úgy újulni, hogy még több vendéget tudjon fogadni, még színvonalasabb legyen, még minőségibb szolgáltatásokkal találkozzanak a vendégek, és hogyha mindezt rövid időn belül meg tudjuk tenni, meg tudják tenni az illetékesek, akkor egy jó helyzetben találják majd magukat azok a szolgáltatók, akik most átmenetileg veszteségeket tudnak adott esetben elkönyvelni. Ezt a veszteséget is persze minimalizálni lehet is kell is, de teljesen más most a helyzet, hogy egy rövidebb távon gondolkodunk adott esetben, ez a reményünk, ez a hitünk, vagy esetleg egy több éves gondolat van, egy több éves bezárása. Tehát nyilvánvalóan nekünk az az érdekünk is az a véleményünk, hogy bízunk abban, hogy nagyon enyhe a sérülés, ez az optimista hozzáállásunk, és bízunk abban, hogy akár még az év végére is átmenetileg részben valamilyen módon újra tud nyitni a fürdő rész a komplexumnak. Ez lenne a mi érdekünk, ez lenne a mi szándékunk, és ebben az esetben ez az időszak, ami most következik, ez egy felkészülési időszak egy sokkal jobb jövőképre, amellett, hogy most kell nagyobb figyelmet adni a többi turisztikai attrakciónak, és persze annak kommunikációjára, abba való részvételre, abban való aktivitásra. Az elmúlt években nagyon-nagyon sokat beszéltünk erről városvezetőkkel, egyéb civil szervezetekkel, hogy erre szükség lenne, és nem igazán kapta meg a város, illetve ezek az attrakciók a megfelelő figyelmet. bízunk abba, hogy be is fejeződik a legtöbb attrakció, ami most még akár nem fejeződött be, a folyamatban van a beruházás. Vannak olyanok, amelyek már a napokban vagy hetekben akár befejeződhetnek, de van olyan, ami nyilván még nem fog a közeljövőben. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy folyamatos puffer, folyamatos lehetőség van a város turizmusában, és ahogy a fesztiválokat látjuk, az eseményeket látjuk, lásd Cinefest, vagy most a Miskolci piknikre készül a város, én azt gondolom, hogy most meg tudja mutatni a város, és szerintem, mivel itt a városlakók is lelkileg kötődnek a barlangfürdőhöz, most képes lesz megmutatni a város azt, hogy igenis ez egy olyan város, ahol érdemes ellátogatni, akár a barlangfürdő kihagyásával is. Mindenben kell, hogy legyen egy szándék is. Tehát gondolom én, persze nem látok bele most ebbe a helyzetben, nagyon korai lenne bármit is mondani, de hogy vágyakról persze beszélhetünk. Tehát most csak erről van szó, tehát itt most nem tényekről beszélünk. Azt gondolom, hogy amikor volt a energiaválság idején egy ilyen helyzet, hogy egy forrás kellett találni a barlangfürdőhöz, akkor is összefogott egyébként a város. És nem csak a vállalkozók, hanem azért a város is, a lakosság is a vállalkozók mellett volt. Itt ez volt a lényeg, hogy ők is támogatták a vállalkozókat, a szolgáltatókat abban, hogy igenis igazuk van, hogy ennek működnie kell. De akkor más helyzet volt, mert minden más, tehát mondjuk egy Ellipszum is zárva volt. Most azért egy kicsit árnyaltabb a helyzet, mert a többi szolgáltatás, a többi attrakciója, a városnak a többi desztinációja az működik. És adott esetben, hogyha mondjuk az avastető gyorsan be tud kapcsolódni, akkor az egy újabb lökést tud adni a város turisztikai életében. Nem tudom ezt most megmondani, hogy konkrétan milyen szintű lesz a veszteség. Várhatóan valamennyi lehetséges, hogy lesz. De azt gondolom, hogy mivel nem ugyanaz a helyzet van, hogy megsemmisült volna egy barlangfürdő, hanem az a helyzet van, hogy egy kvázi egy javítás után újra tud nyitni, ez egy teljesen más helyzetet teremt, és így ezt a várhatóan vágyunk szerint, hitünk szerint rövid időszakot kell áthidalni, és úgy kijönni belőle, hogy ez lehetőség legyen, és még jobb helyzetbe kerüljenek a vállalkozók is, és Miskolc turisztikai élete is. Az átlagos tartózkodási idő most is 2 nap körül van Miskolcon, de azért a mi földrajzi helyezkedésünk nem biztos, hogy attól függ, célcsoport függően valósul ez meg, és persze az is adott lobbyerőnek tulajdonítható, hogy most ez forrás tekintve ez hogyan tud megvalósulni, mert hiszen ahol több az attrakció, ahol több a szálláshely, ahol több a lehetőség, ott lesz a központ, és onnan fognak indulni a vendégek. Én azt gondolom, hogy ha a többi városhoz, a többi vidéki városhoz hasonlítjuk Miskolcot, ugye itt beszéltünk, hogy top 10-be belekerült, vagy éppen csak a szomszédos vidéki városokhoz nézzük, akkor nincsen lemaradva Miskolc, a legtöbb vidéki várost meg is előzi itt a környékünkön, a környező megyékbe. És ez azt jelenti, és ha sőt az előző évekhez hasonlítom, akkor nem csökkent a látogatószám, nem csökkent a vendégészakák száma. Igaz, még nem is nőtt jelentősen. És ebben viszont szeretnénk javulni. Tehát ebben szeretnénk még lépni, hogy igenis képesek legyünk arra, hogy ne csak kis lépésekben, akár nagyobb lépésekben is tudjuk növelni ezt a látogatószámot, a vendégészakas számot. Viszont azt is látni kell, hogy nincsen még egy diósgyőri várunk, nincs még teljesen kész egy avastetőnk, és még mindig van lehetőség Lilafüredbe is. Tehát azért itt még vannak olyan lehetőségek, és nem beszélve arról, hogy most itt területeket mondtam, de itt turisztikai ágazatokról is kell beszélni. Tehát mi az egyesülettel általában arra hívjuk fel a figyelmet, hogy milyen lehetőségek vannak még, miket lehetne még kiaknázni. Ilyen a fesztiválturizmus, ilyen a hivatásturizmus, a sportturizmus, az aktív turizmus, az egészségturizmus. Tehát számos olyan ágazat van, ami még Miskolcon még mindig gyerekcipőben jár, vagy nincs kiaknázva 100%-ban, vagy akár alig-alig kap figyelmet. Tehát itt most eljött a lehetőség arra, hogy ezekre nagyobb hangsúlyt tegyünk, nagyobb figyelmet tegyünk, ezeket elővegyük, ezeket hangsúlyozzuk, és kihozzuk belőlük a maximumot. Ez lesz a következő időszakban feladat. A mi egyesületünk, a Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület egy civil napot szervez péntekre, és előtte egy olyan taggyűlést, ahova a tagjainkat meghívjuk, hogy elmondják a jelenlegi helyzettel kapcsolatos álláspontjukat. Tehát csütörtökön van ez a taggyűlés, ami egyébként csak a tagjainknak szól, és meghívott vendégeinknek. Pénteken pedig civil nap van, ami a Avasi Présházban kerül megrendezésre. az ERKE a civil központ támogatásával és fő szervezésében, mi pedig mint társszervezők veszünk részt ezen az eseményen. Nagyon örülünk neki, hogy a helyszínt is ugye az avas, a történelmi avast kapta meg, és államtitkári szinten lesz képviselve a kormány ezen a eseményen. A mi célunk az, hogy már ilyen szinten, tehát a helyettes államtitkári és egyébként a megyei közgyűlés alelnöke vesz még részt Szabó Gergely az eseményen. A mi célunk az, hogy már erről a helyzetről szintén tájékoztassuk őket, lobbizunk azért, hogy minél előbb megoldódjon ez a mostani helyzet. Az átmeneti időszakra kapjunk szintén forrásokat, hogy minél jobban vészeljük át, és természetesen a civileket is bevonjuk. Tehát természetesen van szolgáltatása a városnak, van, hogy is mondjam, minőség, és van potenciálja a városnak arra, hogy ide jöjjön a turista. Tehát ez továbbra is van ok, hogy Miskolcért tudjunk tenni, és nyilván nem csak tenni, hanem hogy ide tudjuk vonzani a vendégeket. Én azt láttam az elmúlt időszakban, itt a Covid és az egyéb tragédiákat és válságokat figyelembe véve, hogy óriási küzdelmet hajtottak végre a helyi szolgáltatók, nagyon sokszor anyagi vesztesége, anyagi áldozattal, de mégis megmaradtak, nagyon kevés zárt be. Ez azt mutatja, hogy nagyon lokálpatrióták és nagyon elkötelezettek, kitartóak a helyi vállalkozások. Ez biztosítja azt, hogy a következő átmeneti időszak is jól sikerüljön, viszont sokkal könnyebb és sokkal kevésbé érzi meg majd ezt az átmeneti időszakot a szolgáltatókör, hogyha azért minden más is hozzá be van csatornázva. Ez amit korábban említettem, azokra gondolok. De említést kell tenni arra is, hogy ha már van egy ilyen lehetőség, hogy egy korábbi fürdőből, ami egyébként 2005-ös állapotot jelent, tehát egy 2005-ös fürdő már akkor volt utoljára felújítás alatt. Tehát most egy lehetőség, hogy egy olyan fürdőt hozzunk akár létre, ha már ez a helyzet átelő, ami már jövőbe tekint, ami már a 21. századi megoldásokat is tartalmaz, akár fenntarthatóbb, és akár vonzóbb a ide látogató turisták számára, vagy akár nyilván a külföldiek számára is, hiszen ő egy nagyon fontos célcsoport. Ezzel kapcsolatban az Egyesületünk Innovációs Napot szervez október 17-én, és az a célunk, hogy olyan cégeket vonjunk be, olyan vállalkozásokat, szolgáltatókat vonjunk be erre az innovációs napra, akik a turizmus ágazatába be tudnak beszállítóként segíteni, olyan megoldásokkal, kreatív és egyéb innovatív megoldásokkal, amelyekkel már a jövőbe tekintünk, és meg tudjuk esetleg azt lépni, hogy piacvezetők lehessünk legalább régiónkban, legalább itt a környező vidéki városok között, és mondjuk ne top 10-es város legyünk, hanem legalább top 5-ös. Ez lenne valójában a célunk, hogy ez az átmeneti időszak, ez egy ilyen, hogy is mondjam, egy nagy innovációval legyen tele, és igyekezzünk úgy pozícionálni Miskolcot, hogy ez már nem ugyanaz a Miskolc, hanem egy olyan Miskolc, ahol még hiába jártak korábban, így még nem látta senki, legalábbis az, aki az elmúlt években nem volt, az biztos, hogy nem ismeri Miskolcot az új arcával. Ezt szeretnénk, hogyha ez létre tudna jönni, szeretnénk, hogyha ebben minél több ötlet, minél több fejlesztés tudna érkezni, és így ez nem hosszú távú elképzelés, hanem ez mindenképpen rövid távú elképzelés kell érteni. Tehát vannak pályázati lehetőségek, azért ez természetesen specifikusak, hiszen nem mindenkinek, meg vannak pályázati feltételek, aminek meg kell felelni. Mindenki biztos, hogy nem tud hozzájutni, de sokan egyébként elég lazák a feltételek. Javaslom, nézzenek utána a vállalkozások. Mi erről igyekszünk szintén a saját csatornáinkon tájékoztatni a saját tagjainkat. De a pályázat mellett, hogy abból megújulnak, azért Miskolcon rengeteg új egyéb és magánszállás hely jött és jön létre a közeljövőben, illetve a közelmúltban. Tehát ez azt jelenti, hogy a befektetőknek továbbra is vonzó a város, hiszen senki nem fektetne be több száz vagy több milliárdot azért, mert mondjuk itt egy leromló gazdaságról beszélünk, vagy a turisztikai élethanyatlására. Itt egyértelműen azt látják a befektetők, hogy itt van egy puffer a turizmusban, itt fejlődést látnak, egy fejlődésnek a jövőképét látják, és egy növekvő turizmust látnak. Tehát én ezt a logikát követem.
Hamarosan birtokba veheti az új tulajdonos Miskolc legnagyobb toronyházát, a 20 emeletes elnevezésű épületet, amelyet egy ingatlanfejlesztő cég 500 000 forintért vásárolt meg a várostól. Az új tulajdonos vállalta, hogy 4 év alatt felújítja az 1968-ban épült ingatlant, és modern lakásokat alakít ki benne. Az előzetes tervek szerint a tetőtérben egy étterem is helyet kaphat majd, ahonnan jó rálátás nyílik majd a városra és a Bükre egyaránt. A részletekről Prokai Tamás, a Miskolc Holding ingatlangazdálkodási igazgatója adott tájékoztatást.
Ez egy rendkívül hosszú és rendkívül viszontagságos időszak, hogyha szabad így kifejezni magam, amin az épület túl van. Ugye 1968-as építése után folyamatosan romlott az állaga és a színvonala, és ez a 2010-es évekre már eljutott odáig, hogy mindenképpen kellett egy átfogó felújítás, vagy egy megújulás az épületnek. És az eredeti tervek szerint az önkormányzat szeretett volna ebben egy pályázat segítségével munkás szállót kialakítani gyakorlatilag. Ehhez megtörtént a nem önkormányzati tulajdonban lévő albetétek felvásárlása, illetve kisajátítása, és kiürítésre került az egész ház 2017-18-ban, és megszűnt a jogi társasház. Viszont 2020-ban, amikor a Covid válsága és az önkormányzat anyagi helyzete megrendült vagy változott, akkor ezt a projektet nem sikerült befejezni, nem volt előteremthető az az önerő, ami ehhez szükségeltetett volna. Ezért az a tulajdonosi döntés született a Miskolc megye jogúváros önkormányzatának közgyűlése részéről, hogy értékesítsük az ingatlant, és egy piaci befektető segítségével újulhasson ez meg, és kapjon valamilyen új funkciót. És 2020-tól gyakorlatilag mostanáig, tehát 2024 elejéig folyamatosan pályáztattuk több körben, 5 vagy 6 körben is az ingatlant. Rengeteg érdeklődőnek, ingatlanbefektetőnek mutattuk meg. Majd 2024 elején az utolsó pályázat kiíráskor ott egy érvényes parázslicitán történt értékesítés történt. Itt két tőkeerős miskolci gyökerű ingatlanfejlesztő cég licitált egymásra, és azóta már a licit győztesével túl vagyunk a szerződéskötésen, és jelen pillanatban birtokbaadás előtt állunk. Az épület rendkívül jó statikai állapotban van. Amikor a munkásszálló projekt volt, akkor készült hozzá statikai vizsgálat, terv, gépészterv, viszont műszakilag, meg esztétikailag rendkívül leromlott, tehát nagyon nagy tőkebefektetést igényelne, hogyha ebben most lakásokat szeretnénk kialakítani, melyre az önkormányzatnak nincs lehetősége, és ezért volt szükség arra, hogy ezt értékesítsük. Igyekeztünk minél kevesebb megkötéssel értékesíteni, tekintve, hogy egy rendkívül nagy beruházási igényű projektről van szó, bármelyik piaci szereplő is nyeri el ezt a pályázatot, tehát nincs megkötve a keze, gyakorlatilag bármit csinálhat benne, a szállodától a lakó ingatlanon az irodákig, de az érdeklődők gyakorlatilag mindannyian lakócélban gondolkodnak elsősorban, és én információim szerint a pályázat jelenlegi nyertese is lakócélú megvalósítást tervez, előfordulhat, hogy valamilyen vegyes funkcióval, akár étteremmel, skybarral, vagy bármi hasonlóval kiegészítve. Erre 4 éve van a szerződéskötés alapján, vagy a szerződés kötelmei alapján, hogy ezt a rekonstrukciót ezt befejezze. 4 éven belül azt gondoljuk, hogy az épület is megújul, ami egy picit az egész városrészen szerintem segíteni fog. Szerencsés véletlen, hogy a szomszédságban lévő magántulajdonú épületben is történik most egy fejlesztés. Ott is kiskereskedelmi funkció fog érkezni. Tehát egy picit azt várjuk ettől az értékesítéstől, hogy az egész város rész és az épület környezete egy picit új funkciót tud kapni, meg tud újulni, és ismét tud olyan városközponti jelleget betölteni, mint akár a 70-es, 80-as években.
3 avasi vendéglátóegység is működtetőre vár. Újabb pályázatot írnak ki a Bortanya, az Avasi Kilátó Kávézó és az Átrium üzemeltetésére is. A februári pályázat nyertese ugyanis hosszas egyeztetést követően a szerződéskötés előtt elállt az ingatlanok üzemeltetésétől.
Mindhárom egység a, A történelmi avas turisztikai fejlesztése projekt keretében újult meg. Tehát ezek felújított és jelen pillanatban üresen álló egységek. Ugye az egyik a mindenki által ismert avasi kilátó, és annak is egészen pontosan a második emeleti kávézó vagy presszó szintje. A másik az újonnan épült, az avasi kilátó lábánál található étterem, rendezvényterem, vagy bármi hasonlóra hasznosítható épületegyüttes a komfortpontokkal. A harmadik pedig a bortanya épülete. Ezek közül a bortanya az berendezett, tehát gyakorlatilag eszközökkel ellátott, bútorozott, készen áll arra, hogy működtessék. A másik két egység az üres, tehát ott majd a bérlő feladata lesz az, hogy az interiőrt megtervezze és kialakítsa. Ugye több egyeztetést folytattunk Miskolc és Miskolc környéki vendéglátóipari szereplőkkel. Igyekeztünk felmérni, hogy van-e igény és képesség a részükről arra, hogy ezeket az ingatlan elemeket üzemeltessék. És ugye volt egy olyan pályázónk, aki érvényes pályázatot adott be minden ingatlan elem üzemeltetésére, és rendkívül ambiciózus tervei voltak, amelyeket a városvezetéssel is egyeztetett. Viszont ott sajnos nem sikerült végül szerződést kötnünk, tehát gyakorlatilag bár eredményes pályázatot folytattunk le, a szerződéskötés meghiúsult, így újra vissza kell menjünk a rajtvonalhoz, és újra ki kell írjuk a pályázatot. Ami változtatás történt a szereplőkkel egyeztetve, hogy eddig egy egységként lehetett a három ingatlanra pályázni, most külön-külön lehet mindegyikre, tehát több szereplő is lehetőséget kaphat, vagy több gazdasági társaság is lehetőséget kaphat ahhoz, hogy a történelmi avason tudjon működni. Azt reméljük, hogy ezzel a modellel feltölthetjük élettel ezeket az ingatlan elemeket, és a jövő évi szezon kezdetre már úgy mehetnek majd föl a turisták, hogy ott el tudnak fogyasztani ételt, üdítőt, stb. Ugye az avasi kilátó az szintén a 60-as évek végén épült, és gyakorlatilag azóta nem volt érdemi modernizálás rajta. Tehát rendkívül hatékonytalan volt, elsősorban energetikai szempontból, tehát ugye korábban még működött kávézóként, de például a téli hónapokban képtelenség volt már működtetni, a nagy ablakfelületek, amik hőszigeteletlenek voltak, és a csupasz vasbetonfödém és talpazat gyakorlatilag nem tette lehetővé a működtetését, tehát mindenképpen kellett egy ráncfelvallás, egy energetikai korszerűsítés, úgyhogy azt gondoljuk, hogy most a felújítás után viszont ez egy rentábilisan és eredményesen működtethető egysége tud lenni a városnak.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, ezen adásunk végéhez értünk. További tartalmas rádiózást kívánunk Önöknek. A műsort Grunda János szerkesztette. A bemondót Tomán Vivient hallották.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.